Én hangképpől érzem meg a dolgokat. A zene bűn és érzelem, de lehet, hogy ezt is csak képzelem.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
6 óra.
A Szent István Rádióban.
Szombat délelőtt a vatikáni 6. pál teremben lezajlott az első szentévi audiencia, amelyen a Szentatya Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett zarándokok és hívek csoportjaival találkozott. Olasz nyelvű beszédében Ferenc pápa emelkedésének középpontjában a remény, mint újrakezdés téma és keresztelő Szent János alakja állt. A remény nem egy szokás vagy egy jellemvonás, amely vagy megvan, vagy nincs meg bennünk, hanem erő, amit kérnünk kell, mondta el egyebek mellett. Pietro Parolin bíboros államtitkár és Pier Battista Pizzaballa bíboros jeruzsálemi latin pátriárka kifejezték nagy örömüket a Jézus megkeresztelése templom felszentelése okán a jordániai Al-Maktaszban, a Szentföldön. A történelmi esemény több ezer zarándokot vezetett a Jordán folyó mellé pénteken, a templom megépítéséhez Magyarország is hozzájárult. Mintegy 500 éves koronázási jelvényeket találtak meg egy templom falába rejtve Litvániában, számolt be róla a Life Science, amit a 24.hu portál szemlézett. Az aranyból készült koronáknak, gyűrűknek és egyéb kiegészítőknek még 1939-ben veszett nyomuk, a II. Világháború kitörése miatt rejtették el őket. A kincshalom több koronából, gyűrűből, láncból, valamint egy jogarból és egy aranyalmából áll, a relikviákat restaurálják, aztán kiállítják. A Szent Szaniszló és Szent László király tiszteletére felszentelt vilniuszi székesegyház kriptáiban a különféle uralkodóházakhoz tartozó Sándor Erzsébet és Barbara sírjában elhelyezett jelvényeket, köztük temetkezési koronákat találtak. Erzsébet az első Habsburgházi magyar királyunk, az 1437-39 között uralkodó Albert lánya, akinek dinasztikus házassága nyomán a Jagelló ház igényt tarthatott a magyar koronára. Találkozóra készül az orosz elnökkel az ukrajnai háború befejezéséért a megválasztott amerikai elnök. Donald Trump úgy fogalmazott, Vladimir Putyin akarja, hogy találkozzanak. Az Egyesült Államok az ukrajnai háború 2022. februári kezdete óta Kijev legfőbb támogatója. Ideális helyszínnek tartaná Magyarországot Donald Trump megválasztott amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök találkozójának Vladimir Dzsabarov magassangú orosz politikus. A szenátor, aki az orosz parlament felsőházának nemzetközi ügyekkel foglalkozó bizottságának első helyettes vezetője, azt mondta, Orbán Viktor miniszterelnök jól tudná garantálni a két világvezető biztonságát. Trump előzőleg tehát bejelentette, hogy Putyin találkozót kért tőle. Joe Biden elnök telefonon egyeztetett Volodymyr Zelenszky ukrán államfővel a többi között Ukrajna támogatásáról, közölt az amerikai elnöki hivatal. A megbeszélésen szó volt az Egyesült Államok közelmúltban nyújtott katonai segítségéről, köztük a legutóbb bejelentett 500 millió dolláros azonnali biztonsági támogatásról, amelynek célja az ukrán pozíciók erősítése Oroszországgal szemben. Erőszakba torkolott a német AfD párt kongresszusa, a rendőröknek vízágyút is a helyszínre kellett küldeniük. Ezrek akadályozták meg a jobboldali formáció szövetségi párt kongresszusának időben történő megkezdését a szászországi Riazában, ahol Alice Weidel kancellár jelölti beszédét várták. A tüntetők pirotechnikai eszközöket vetettek be és összetűzésbe kerültek a rendőrökkel. A kormány idén is biztosítja a rezsicsökkentést, és továbbra is megvív minden csatát, hogy megvédje azt, közölt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Czepek Gábor azt mondta, ennek köszönhetően a magyar családok és nyugdíjasok hosszú évek óta Európa legalacsonyabb gáz és áramárát fizetik. Az államtitkár szerint Brüsszel és a baloldal a kezdetektől támadja a rezsicsökkentést, folyamatosan arra próbálják rávenni Magyarországot, hogy törölje el azt. A 2024-es egységes kérelem keretében igényelt támogatásákból 149.200 termelő 22 jogcím alapján részesülhetett előleg és részletfizetésben a tavaly október közepe és az év vége közötti időszakban, tájékoztatta az Agrárminisztérium az MT-t. Az összesen 382 milliárd 400 millió forintnyi évvégi kifizetés negyedével mintegy 80 milliárd forinttal haladta meg a 2023-as évi összeget. 2010 óta a kormány megduplázta a bölcsödei férőhelyek számát, mondta el a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára a kormány közösségi oldalán. Zsigó Róbert rámutatott, a 32.500 férőhelyel szemben ma már 68.000 várja a kicsiket. Hozzátette, nagyot léptek előre az országos lefedettségben is, ez azt jelenti, hogy minden harmadik településen és minden járásban működik bölcsöde. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban, a kevés felhőből legfeljebb északkeleten fordulhat elő, elvétve egy-egy hózápor, sokfelé újra felélénkül majd a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 6 és mínusz 4, napközben aztán plusz 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdettel a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operettdallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Thank you. Szentek, szent életű emberek.
Puccsi Szent Antal, szervita szerzetes pap. 1819. április 16-án született Poggiole di Vernyóban, meghalt Viareggióban 1892. január 12-én, 73 évet élt. Az Appenninek vidékén született. Szülei egyszerű, szegény földművesek voltak. Édesapja sekrestyés volt. Születése napján rögtön megkeresztelték, és az Euszták nevet adták neki. Testvéreivel együtt dolgozott a mezőn és a gesztenye erdőkben. Jó tanuló volt, különösen latinból, de a gimnázium többi tantárgyából is. A plébánosa mellett érte őt az Úr Jézus hívó szava, és 18 éves korában szeretett volna belépni a firenzei szervitákhoz. Édesapja azonban hallani sem akart erről. Végül aztán plébánosa meggyőzte apját, és Euszták 1837. december 23-án beöltözött, és megkezdhette a noviciátust Antal Mária néven. 1843. májusában letette az ünnepélyes fogadalmat, és pappá szentelték. Nem sokára Viareggióba küldték, a Szent András plébánia templomba káplánnak. 1848-tól haláláig a templom plébánusa volt. Ebben a papi életben nincs is semmi rendkívüli. Nem hasonlíthatjuk össze az Arszi Szenttel, hatása nem terjedt plébániájának és városának határain túl, de arra törekedett, hogy papi hivatását a legtökéletesebben élje meg és teljesítse, úgyis mint szerzetes, úgyis mint plébános. Jézussal egyesült nap-nap után egy olyan időben, amikor Európát a szabadságharcok korszaka rendítette meg, ebben pedig az ő hazája, Itália állt az élen. 1861-ben kikiáltották az olasz királyságot, előtte egy évvel pedig meghódították az egyházi államot. Ez a pápaság és az olasz állam közötti szakadáshoz vezetett. A helyzet még jobban elmérgesedett, amikor 1870-ben elfoglalták Rómát. Ezekben az időkben több mint 200 szerzetesi közösséget oszlattak fel, vagyonukat pedig elkobozták az új olasz állam javára. Az állam szembenállása az egyházzal fellendítette a papság és az egyház ellenességet. Nem csoda, hogy Itáliában aranykorát élt az egyház ellenes, pápa gyűlölő szabadkőművesség. Az elszegényedett és alacsony fizetésű parasztok és munkások hittek a szocialista jelszavakban és ígéretekben. Mindezzel súlyosan ártottak a hitéletnek, közömbösséget és egyházellenességet idézve elő. Antal atyának is szembe kellett néznie ezekkel a nehézségekkel. Egyike lett azoknak, akik fölismerték a történelem jeleit, és nagy figyelemmel kezdte tanulmányozni a szociális problémákat. Kereste azokat az eszközöket, amelyek segítségével az evangéliumot közelebb tudná hozni a néptömegekhez. Rendházának 24 évig volt priorja, s egyben Toszkána provinciálisa. Papi életét rendkívüli egyszerűség jellemezte. Elsősorban becsületes ember volt, erre az őszinte becsületességre építette fel Isten az ő papságát, s nem csalatkozott benne. Megélte az evangéliumot, Antal, és sugározta azt. Élet céljának tűzte ki az alázatos, szegény és megfeszített Krisztus követését. Különleges módon szerette a Szent Keresztet és a fájdalmas szűzanyát, aki együtt szenvedett Szent Fiával. Krisztus és a fájdalmas anya volt a sugalmazója annak, hogy 1849-ben megalapította a gyermekek és felnőttek keresztény oktatásának kongregációját. A Viareggiói halászok fiai számára pedig esti iskolát hozott létre. 1850-ben az ifjúság számára létrehozta a Szent Lajos Szövetséget, 1853-ban pedig Viareggióban megszervezte az első Szent Vince konferenciát. Gondja volt a leányi fiúságra is. Megnyitotta a Szervita nővérek intézetét. Így alakul ki aztán a keresztény anyák kongregációja, 1860-ban pedig megalapította a Szent Józsefről nevezett bűnbánók Jámbor társulatát. Kitűnt felebaráti szeretetével, amit élete kockáztatásával is bebizonyított az 1854-56. Évi pestis járvány idején. 1856-ban a tengerparton megnyitotta a gyermekek gyöngyhelyét. 10 év múlva már 1000-nél is többen voltak benne, holott kezdetben alig akadtak 3-an. A szabadkőműves állami hatósággal szemben erélyesen védelmezte az egyházat, rendjének vagyonát és különösen a pápát, aki állandó támadásoknak volt kitéve. Ezzel nagy bátorságról tett tanúságot a megfélemlített emberek előtt. Élete állandó harc volt Istenért és embertársaiért. A kis út egyik nagy szentje. 1952-ben boldoggá, 1962. december 9-én pedig szentté avatták.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Thank you. A nap verse.
Nemes Nagy Ágnes, fák. Tanulni kell a téli fákat, ahogyan talpig zuzmarásak, mozdíthatatlan függönyök. Meg kell tanulni azt a sávot, hol a kristály már füstölög és ködbe úszik át a fa, akár a test emlékezetbe. És a folyót a fák mögött, vadkacsa néma szárnyait, s a vakfehér kék éjszakát, amelyben csuklyás tárgyak állnak. Meg kell tanulni itt a fák kimondhatatlan tetteit.
Nemes Nagy Ágnes, Fák című versét Kelemen Csaba előadásában hallották. Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus. Diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verseskötete 1946-ban jelent meg. Abban az évben lépett be a Magyar Írószövetségbe, később tagja volt a Magyar Pen Klubnak is. Ez évben alapította, férjével közösen, az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a Babicsi Nyugat eszmeiségét és minőség igényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. Fordított elsősorban francia és német nyelvű műveket, de antológiákban számos más nyelvből is. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 1954 és 58 között pedig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára, 1958-tól szabad foglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált, további új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta vers ciklusát, az Eknáton jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt. Az 1970-es-80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is. 1991-ben hunyt el.
Thank you.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk témái. Szent Évi audiencia sorozatot kezdett a pápa a reményről. Kezdjük újra! Ferenc pápa üzenete a békevilágnapjára. Második rész. A remény útja, három lehetséges cselekvés. Nyitva az úrházának kapuja, a kicsinyek lépnek át rajta. Páter Vértesaljai László emlékedése a szent kapuk megnyitására. Szent Évi audiencia sorozatot kezdett a pápa a reményről. Kezdjük újra! Nagyjából két hetente szombaton tart audienciákat majd Ferenc pápa a Szent Évben, ami a szerdai általános kihallgatáshoz hasonlóan egy katekézissel, tanítással és a zarándokok köszöntésével történik majd. Az első alkalommal a remény és az újrakezdés kapcsolatát elemezte keresztelő Szent János példáján keresztül.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Molti di voi
si trovano qui a Roma come pellegrini di speranza.
Ferenc pápa köszöntötte a Szent Évre érkezett zarándokokat, akiket szombaton délelőtt fogadott a 6. pálteremben. Ez az új audiencia sorozat azoknak szól, akik Rómába érkeznek a Szent Évre, és egy új kezdetet keresnek. A jubileum egy új kezdet ugyanis, lehetőség mindenki számára, hogy újrainduljunk Istentől. A Szent Évvel új életet, új szakaszt kezdünk. Ferenc pápa elmondta, hogy a szombati audienciákon a reményről szeretne tanítani. Ez az isteni erény olyan erő, ami Istentől jön. Nem egy szokás vagy jellemvonás, hanem olyan erő, amit kérnünk kell. Ezért válunk zarándokká. Egy ajándékot akarunk kérni az újrakezdéshez életünkben.
Stiamo per celebrare la festa del battesimo di Gesù e questo ci fa pensare a quel grande profeta di speranza.
Krisztus megkeresztelkedésének ünnepére készülünk, és ez eszünkbe juttatja a remény nagy profétáját, keresztelő Jánost. Csodálatosan beszél róla Jézus. Ő a legnagyobb az asszonytól születettek közül. Így értjük meg, miért sietett oly sok ember hozzá az újrakezdés vágyától hajtva. A Szent Év pedig ebben segít minket, fűzte hozzá a Szent Atya. Ahogy mi ma átlépünk a Szent Kapun, úgy javasolta János az embereknek, hogy keljenek át a Jordán folyón, belépve az ígéret földjére. Kedves testvérek, ez a kulcs szó, újrakezdés. Véssük eszünkbe, és mondjuk együtt, újrakezdeni, ismételtette el többször az audiencia résztvevőivel a pápa. Jézus aztán hozzátesz még valamit, ami elgondolkodtat minket. Mondom nektek, hogy asszonytól születettek közül nincs senki nagyobb Jánosnál, de aki a legkisebb az Isten országában, nagyobb nála. A remény, kedves testvérek, ebben a minőségi ugrásban rejlik. Nem tőlünk függ, hanem Isten országától. Ez a meglepetés. Ha befogadjuk Isten országát, akkor a nagyság új rendjébe lépünk, és erre mindannyiunknak nagy szüksége van világunkban. Mit is kell tehát tennünk? Újra kezdeni, válaszolták kórusban a zarándokok.
Ricominciare, diciamo insieme. Ma non sento bene. Ma sono un po' sordo, non sento bene. Ecco, non dimenticatevi di questo.
Amikor Jézus ezeket a szavakat mondja, Keresztelő János börtönben van, kétségek között. Mi is sok kérdést hordozunk magunkban zarándoklatunkon, mert sok Heródes akadályozza most is Isten országát. Jézus azonban megmutatja nekünk az új utat, a nyolc boldogság útját, ami az evangélium meglepő törvénye. Nézzünk magunkba! Valóban megvan bennünk a vágy az újrakezdésre? Meg akarjuk tanulni Jézustól, ki az igazán nagy? Isten országában a nagy, a legkisebb. A remény, földünk, a sokat bántott és sebzett közös otthonunk és minden ember számára Isten nagyságában van, ami más, mint a földi mérték. Induljunk újra Istennek ebből az eredetiségéből, mely Jézusban ragyogott föl, és ami arra kötelez minket, hogy szolgáljunk és testvérien szeressünk, és fölismerjük önnön kicsinségünket. Ez egy új kezdet, ez a mi jubileumunk. Nekünk tehát akkor újra kell kezdenünk, mondták együtt a pápával a szombati szentévi audiencián a zarándokok.
Ferenc pápa üzenete a béke 58. világnapjára. Engedd el adósságainkat, add nekünk a te békédet. Második rész. Múlt vasárnapi adásunkban hallhatták a pápa béke világnapi üzenetének első részét. Most folytatjuk a dokumentum bemutatását a 10. ponttól. Jézus ezért a mi atyánk imában, amiképpen mi is elengedjük a nekünk tartozók adósságát, magas követelményt támasztó kijelentést, azután teszi, hogy kértük az atyától adósságaink elengedését. Ahhoz ugyanis, hogy elengedjük mások adósságát és reményt ébresszünk bennük, szükséges, hogy saját életünk tele legyen az Isten irgalmából fakadó reménnyel. A remény túláradóan nagy lelkű, nem számolgat, nem kutakodik adósainak pénzügyei után, nem a saját hasznával törődik, hanem egyetlen célt tart szem előtt. Felemelni az elesetteket, bekötözni a megtört szívűeket, kiszabadítani mindenféle rabságból. Ezért ennek a kegyelmi évnek a kezdetén három olyan intézkedést szeretnék javasolni, írja a pápa üzenetében, amelyek egész népek életének visszaadhatják a méltóságát, és visszavezethetik őket a remény útjára, hogy leküzdjék az adósságválságot, és mindenki újra adósságát elengedett adósnak ismerhesse fel magát. Először is megismétlem Szent II. János Pálnak azt a 2000-es jubileumi év alkalmából megfogalmazott felhívását, hogy jelentősen csökkentsék, vagy teljesen engedjék el a nemzetközi adósságot, amely sok nemzet életét megnehezíti. Elismerve az ökológiai adósságot, a gazdagabb országok tegyenek meg mindent azon országok adósságainak elengedése érdekében, amelyek nincsenek abban a helyzetben, hogy kifizessék tartozásukat. Természetesen ahhoz, hogy ez ne csak egyszeri jótékonykodás legyen, mely aztán azzal a kockázattal jár, hogy ismét egy finanszírozás adósság ördögi kört indít el, egyúttal új pénzügyi struktúrát kell kialakítani, amely egy a népek közötti szolidaritáson és harmónián alapuló globális pénzügyi kárta létrehozásához vezet. Továbbá azt kérem, hogy komoly munkával mozdítsák elő az emberi élet méltósága iránti tiszteletet, a fogantatástól a természetes halálig, hogy minden ember szerethesse saját életét, és reménnyel tekintsen a jövőbe, fejlődésre és boldogságra vágyva saját maga és gyermekei számára. Az életbe vetett remény nélkül ugyanis a fiatalok szívében nehezen ébred fel a vágy arra, hogy életet adjanak másoknak. Itt ismételten szeretnék egy olyan konkrét gesztust tanácsolni, amely elősegítheti az életkultúráját. Ez pedig a halálbüntetés eltörlése az összes országban. A halálbüntetés ugyanis amellett, hogy csorbítja az élet sérthetetlenségét, elveszi a megbocsátás és a megújulás minden emberi reményét. Szent 6. Pálra és 16. Benedekre hivatkozva hadd fogalmazzak meg egy további felhívást is, mégpedig a fiatalabb nemzedékek számára ebben a háborúkkal teli időszakban. A fegyverkezésbe fektetett pénz legalább egy meghatározott százalékát egy olyan világalap létrehozására fordítsuk, amely véglegesen felszámolja az éhezést és elősegíti az oktatást a legszegényebb országokban, előmozdítja a fenntartható fejlődést és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet. Igyekeznünk kell megszüntetni minden olyan jogcímet, amely arra késztetheti a fiatalokat, hogy remény nélkül képzeljék el a jövőjüket. Vagy csak abban reménykedjenek, hogy szeretteik véréért bosszút állhatnak. Olyan év legyen 2025, amelyben növekszik a béke, kéri Ferenc pápa béke világnapi üzenetében. Mégpedig az az igazi és tartós béke, amely nem áll meg a szerződések jogi fortéjainál, vagy az emberi kompromisszumok asztalainál. Az igazi békét keressük, amelyet Isten a fegyvertelen szívnek ad. Olyan szívnek, amely nem ragaszkodik annak kiszámításához, mi az enyém és mi a tiéd. Olyan szívnek, amely feladja az önzést, és kész mások segítségére sietni. Olyan szívnek, amely nem vonakodik elismerni, hogy adósa Istennek, és ezért kész elengedni a fele barátot terhelő adósságokat. Olyan szívnek, amely legyőzi a jövő miatti csüggedést azzal a reménnyel, hogy minden ember erőforrás világunk számára. A szív lefegyverzése olyan gesztus, amely mindenkit érint, az elsőktől az utolsókig, a kicsinyektől a nagyokig, a gazdagoktól a szegényekig. Néha elég egy olyan egyszerű dolog, mint egy mosoly, egy baráti gesztus, egy testvéri pillantás, egy őszinte meghallgatás, egy önzetlen szolgálat. Ezekkel a kisebb-nagyobb gesztusokkal közelebb jutunk a béke céljához, és annál gyorsabban érjük el azt, minél inkább ráébredünk, az újra megtalált fivéreink és nővéreink mellett megtett út során, hogy már is megváltoztunk ahhoz képest, amilyenek induláskor voltunk. A béke ugyanis nem csak a háború végével jön el, hanem egy új világ kezdetével, egy olyan világével, amelyben másmilyennek, nagyobb egységben és nagyobb testvériségben lévőknek fedezzük fel magunkat, mint amilyennek azt elképzeltük. Uram, add nekünk a te békédet, fohászkodik Ferenc pápa békevilágnapi üzenetében. Ezzel az imával fordulok Istenhez, amikor újévi üdvözletemet küldöm az állam és kormányfőknek, a nemzetközi szervezetek és a különféle vallások vezetőinek, valamint minden jó akaratú embernek. Uram, engedd el adósságainkat, miképpen mi is elengedjük a nekünk tartozók adósságát, és az elengedésnek ebben a körforgásában ad nekünk a te békédet, azt a békét, amelyet egyedül te adhatsz meg azoknak, akik engedik lefegyverezni szívüket, akik reménnyel a szívükben el akarják engedni testvéreik adósságait, akik félelem nélkül megvallják, hogy a te adósaid, és akik nem maradnak süketek a legszegényebbek kiáltására. Zárja Ferenc pápa a 2025. január 1-ére a béke világnapjára írt üzenetét.
Nyitva az Úrházának kapuja, a kicsinyek lépnek át rajta. Hallgassák meg Páter Vértesaljai László elmélkedését a Szent Kapuk megnyitására.
A karácsonyi éjféli szentmise kezdetén megnyílott a Szent Péter Bazilika szent kapuja, majd az év vége felé egyre másra föltárulnak Róma hét főtemplomának jubileumi kapuszárnyai, hogy az év során befogadják Isten zarándok népét. Roberto Pasolini atya, a pápai ház újonnan kinevezett kapucinus szónoka karácsony előtti egyik elmélkedésében a kapun átlépés lelkületéről beszélt, és ennek lényeges elemeként említette a kicsinységet, amely tudatosan választja az Úr által javasolt Isten gyermeki lelkületet, amit ő mindvégig hitelesen képviselt. A kicsinység a kinyilatkoztatás jellemző vonása, amely vezér fonalként végig suhan az Ó és az Új Szövetség lapjain. Első és felületes megközelítésben a kicsinység az emberi törékenység megjelenésének tűnik, ami jelentéktelenné és alkalmatlanná teszi a nagyra hivatott embert. Igen, ez az ember logikája, ám Isten másképp gondolja mindezt. Mint egy keretbe foglalja a kinyilatkoztatást két finom, apró mozzanat. A teremtés hajnalán az Isten első megnyilvánulásának jele az a hajnali látszellő, a lombok susogása, amelyre ráfelel az olajfák kertjének nagypénteki délutáni sötétjében felhangzó sóhaj. Isten fiának, azaz utolsó lélegzete már a lélek elevenítő ajándéka mindazoknak, akik fogékonyak rá. Akik észlelik, és észreveszi a kicsinségben rejlő belső nagyságot, és eszerint próbálják megélni az életüket. Karácsonyban Betlehem neve tölti be szívünket, annak a falucskának a neve, amely mégis sokat mondó. Betlehem, a kenyérháza. Mikiás próféta megérezte a benne rejlő mustármagnyi lehetőséget, és kimondja, te pedig Betlehem, Efrata földje, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd, aki uralkodni fog Izrael felett. Jákob maradékáról szól, amely olyan lesz majd a sok nép között, mint a harmat, amely az Úrtól jő, mint az esőcsepp a zöldellő mezőn. Harmat és esőcsepp. Nem, de ennek adventi ígéretén nőttünk fel, mert ez az Úr Betlehem érkezése. Nem, de pásztorok veszik észre a Betlehem kicsinségében rejlő különleges nagyságot, amit aztán angyalok karával együtt dicsőítenek. Jelet kapnak a pásztorok, pontosít Lukács evangélista. Kisgyerek találtok, pólyába csavarva és jászolba fektetve. Önmagában véve pólya, mint jel, nem, de minden újszülöttnek kiár. Nincs benne semmi különleges, sőt, ha hiányozna, lenne egy ágról szakadt állapotnak a jele. A pásztorok azonban ezt a jelet az angyal hozta hír egészében keresik, olvassuk csak újra a karácsonyi evangéliumot. Azon a vidéken pásztorok tanyáztak kinn a szabadban, és éjszaka őrizték a nyájukat. Egyszer csak ott állt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megijedtek, de az angyal bátorította őket. Ne féljetek, nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek. Ma született az üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. Az a szegényes, kicsinke jel, a pólya, a Dávid városában való üdvözítőnek, aki Messiás és Úr, lesz a jele. Így már beszédes, mert kezdettől fogva pontosítja az emberi elképzelést, amely Istennek isteni rangú eljövetelt képzel. A pólya tehát korrekciós jel, módosítja az a priori, eleve adottnak tűnő elképzelésünket. Isten úgy jön el, ahogy akar, nem pedig ahogy mi azt, legnagyobb jószadékunk mellett is elgondoljuk. Ennek a jelnek a különlegessége tehát éppen az, hogy nem fér össze az elvárásunkkal, és a lukácsi történet pontosan erről tájékoztat. Oda siettek és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyedet. Miután látták, elhíresztelték azt is, amit már előbb megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe vésd a szavaikat, és el-elgondolkodott rajtuk. Lám, a szűzanya mutatja a hely és utat. Ezt az isteni történést a szívbe kell helyezni, NT Cardia, és ott jól megforgatni, meditálni fölötte. Ha ő a maga makulátlan szepültelenségében élt vele, mennyire inkább rászorulunk mi is erre a sajátos szíveskedésre. Valójában apró kicsinke jelek kísérik végig az Úr egész nyilvános életét, ahogy bemutatkozásakor a názareti zsinagógában egyszerűen felolvas egy jól ismert szöveget Izaiás könyvtekercséből, ahogy észreveszi a templom nagypeseinél az egész megélhetését az Istennek ajándékozó szegényasszony két fillérjét, ahogy Kafarnaum mezején megszaporítja az öt kenyeret és két halat annak az 5000 éhes embernek, ahogy megérzi a legkisebb hitbéli érintést még a köntöse szegélyén is, és ahogy azon a szamárcsikon felkocog Jeruzsálembe. Azt hiszem, ez a jézusi kicsinség nem csak lehetőség, hanem szent kötelesség, jele az iránta hűséges szeretetünknek.
Páter Vértesaljai László elmélkedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották, műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullám.